Szeretettel köszöntök mindenkit a Válság, Világválság című előadást önötvényen. Bizonyos előképzettsége a válság szóról minden hétköznapi embernek, és nem hétköznapi embernek, mint önöknek is van. Én csak annyit mondanék, hogy nem szomorú a téma. De a szomorúságot elkerülendő, mindjárt mutatok olyat, hogy ne legyünk szomorúak. Annyit jegyzek csak meg, hogy nagy gondolkodunk Hamvas Béla, amíg a 29-33-as válságról, a világválságról azt mondta, hogy a válság szerint eredendően szellemi, mert nem csak a banki telek mögött nem volt fedezet, hanem a szavak mögött sem, az elveknek egyszerűen nem volt hitelük. És azt mondta, azt írta, hogy nincs sem válság bizonytalanság nélkül, sem bizonytalanság tudat válság nélkül. Hát ez egy nagyon érdekes és ma is használható megközelítés. Mi elsősorban az országok válságairól fogunk beszélni, és a 2007-2008-as pénzügyi-gazdasági világválságról, és azoknak az egyes országokra kiható következményeiről. Semmi másról. Tehát nem fogunk beszélni sem mikroszintű, sem integrációs szintű, sem más elképzelhető szintek válságáról sem. Mint ahogy ígértem, hogy valami vidám, ne legyünk szomorúak, a mexikóiak azt mondják, hogy ha tulajdonképpen, ha sírsz azért, mert elvesztetted a napot, akkor a könnyeid megakadályozzák, hogy lásd a csillagokat. Tehát ebben is egy abszolút optimizmus van. Persze, hogy lehetnek krahok, lehetnek válságok, de meg kell találni a kiutat, hiszen az idő nem áll meg. Mint Fodor Ákostól is tudjuk, hogy tériszonyunkban kitaláltuk az időt, és most attól rettegünk. Az időt nem szabad rettegni, az idő az olyan, amilyen, senki nem törődik, mindenkinek, így magunknak is csak egy ideje van. A helyzet az, hogy lehetne beszélni sima válságmenedzsmentről cégek esetében, ezen most nem tűnődünk el, lehetne beszélni olyan konjunktúra szabályozásról, amit a Business Cycle Stabilization jelez, ezzel se beszélünk, hanem a krízisben hozott stabilizációs politikák, amiket vagy a valutaválság, vagy a tőzsdeválság, vagy egyéb súlyos válságok miatt kell eszközölnünk, ezekkel a módszerekkel és megoldásokkal foglalkozunk csupán. Na most a másfél évtizednek a nagyon komoly válságai, azok itt szerepelnek a 2007-2008-ason kívül. Már most megmondom, hogy ha ezeknek az összterhét, pénzügyi terhét, ami a kisimításhoz, a válságkezeléshez, az hogy félig meddig az ország, de inkább a hitelezők megsegítése érdekében elköltött a világ, ha azt egy egységnek vesszük, akkor a gazdasági és pénzügyi világválság 2007-2008-tól mindmáig ennek 30-40, egyes becsése szerint 50-szeresébe került. Tehát két különböző kategória, de az elemek mindegyikben benne vannak. Mexikói válság, ázsiai válság, ugye ez Dél-Koreában csúcsosult, orosz válság, a long-term capital management cég nyomán, török és argentin válság, a dotcom válság és a kreatív könyvelési válság voltak a legfontosabb tényezők, pillérek ebben a folyamatban. Persze most, ha kinézünk és mai szemmel nézzük, akkor nyilván görögír, portugált, egy várható, vagy ne várjuk, de mégsem esélytelen spanyolt, akár magunkat is, nem beszélve Izlandról, nyugodtan ide vehetnénk a sorba, de ez még teljesen amorf. Teljesen amorf. Ezek már nem amorfak. És az utóbbiak, amiket mondtam, az már 2007-2008-asból következnek. Azért sem önálló szuverén faktorok. Na most annyit mondanék el, hogy a klasszikus válságok mindig abból fakadnak, hogy a makrogazdasági paraméterek teljes mértékben súlyos feszültséget, nagyon súlyos ellentmondásokat jeleznek. Ugye csak az ismétlés és az alapok kedvéért az infláció, a GDP, a munkanélküliségi ráta, az adósság per GDP ráta, a fizetési mérleg hiány per GDP ráta és az államháztartási hiány per GDP ráták a legfontosabb makrogazdasági paraméterek. Ha ezek együttesen trendszerűen nagyon súlyos aránytalanságokat és feszültségeket mutatnak, akkor beszéltünk igazából egy állam, egy ország szintjén gazdaságpolitikai válságról, krízisről. És ilyenkor általában egy modern piacgazdaságban 30 éve változatlan szabályozási körülmények között, tehát változatlan utószabályozási körülmények között a következő folyamatok zajlanak le nagyon-nagyon kutyafuttába, hiszen nem ez a fő csapás most. Végzetes eladósodás, kialakuló válság, a makrogazdasági paraméterek nagyon súlyos aránytalanságokat éreznek, a hitelezők kimenekülnek, likviditás hiány, finanszírozási problémák, kamat fölmegy az égbe. Leértékelési nyomás általában leértékeléssel. Az államháztartási és fizetési mérleg hiány szétesik, darabjaira hullik, hiány óriási, instabilitás, és általában akkor jön az IMF-fel való megegyezés, amely szervezet átmeneti hiteleket ad, bail-out címen, tehát megmentés címen. A befektetők azonban, akik a risk-return trade-offot fel kellett, hogy mérjék, és az ország kockázatot is fölmérték, és az alapján becsülték meg a kockázatokat és a hasznukat, perelhetnek, hogy ők nincsenek kifizetve, perelnek is mindig, és az IMF által megadott segélykvótából először az ő részüket kell kifizetni, és sok esetben, a legtöbb esetben a hitelezők nemhogy veszteséggel, hanem veszteség nélkül még nyerességgel is zárják ezt a folyamatot, amit erkölcsi kockázatnak, moral hazardnak neveznek az angol szakirodalomban. Ez az alaphelyzet. Hogy ebből mit lehet csinálni, hogy hogyan kell egy államnak ebben szerepelni, vagy hogyan kéne az IMF-nek szerepelni, vagy hogyan kell a globális szereplőknek szerepelni, számtalan kísérlet történt az elmúlt 30 évben, de egyetlen egy sem nyerte el a szabályozás előszobájának a jogát. Tehát a jogi szabályozás előszobájának a jogát egyetlen egy sem nyerte el. Sem az, hogy az állam is csődbe mehessen, mert az államcsőd az más, az államcsőd az azt jelenti, hogy ezek a paraméterek súlyos aránytalanságot tükröznek, és egyszerűen az állam megállt. De csődbe nem mehet az állam. Noha államcsőd van, de ez csak egy magyar szójáték. Nem mondom, hogy nincs megoldás, nem akarja a gazdasági világ szereplő portfóliója, hogy legyen. De mondom, jog előszobájába se jut el a helyzet. Így aztán ebben az erkölcsi kockázat ügyben azt tudjuk mondani, hogy ez nem baj, de a pénzügyi gazdaság kitüntetett szereplői sokkal egyenlőbbek a reálgazdaságiakhoz képest. Mert képes egy világbankrendszer, vagy egy nagyobb globális szereplő a pénzügyi piacokról azt mondani, hogy ha ő összeomlik, akkor az egész világ pénzügyi rendszer is összeomlik. Az LTCM, a Long Term Capital Management, amelyet két Nobel-díjas is fémjelzett az alapítók között, és hatalmas pénzt kaszáltak az első három évben, és aztán túlárazták magukat, és buborék képződött, és passz, és úgy lett ugye az orosz válság is. Úgy szintén megmondták, hogy ha ők összeomlanak, akkor a világ pénzügyi rendszer is összeomlik. Ezért kaptak egy óriási összeget azok az országok, ahol ők, hogy így fejezem ki magam, beragadta, ott kifizették őket, ők megmaradtak, a pénzügyi rendszer sem omlott össze, de az adott ország szenvedte ennek kárát. Én ezt nem mondom, hogy rossz vagy jó, én csak azt mondom, hogy ez a tény. Tehát ilyen értelemben, amikor közeledünk a még nagyobb témánk felé, amit igazából ígértem az előadásom elején, akkor világosan kell látni, hogy az a gazdasági környezet, amit a laissez-faire korszakból, meg a tankönyvekből, meg az amerikai 40-50 év ezelőtti helyzetéhez képest, vagy akár a brit gazdaság, vagy az ausztrál gazdaság, új-zélandi gazdaság 20-30 éves, 20-30 éve megelőző helyzetéhez képest nézünk, az már nem az. Nincs már az a Amerikában rat race competition-nek nevezett nagyon intenzív verseny, ami korábban, ugyanakkor a globalizáció révén egy sokkal erősebb áramlat és áradat is zúdul a gazdaság szereplőire, amikor is a globalizáció legfontosabb, legnagyobb szereplői képesek a jogszabályokat és a saját maguk érdekeinek megfelelően változtatni egy adott országon belül, sokszor a nemzetközi pénzügyi intézmények segítségével, tehát IMF, WTO vagy Világbank segítségével. Az állami feladatok privatizálásának is egy hosszú folyamata van azóta az elmúlt 30 életben, nem csak a börtönök és a biztonságtechnika egyéb tekintetében is, outsourcing van, és bizony az egyes becslések szerint Amerikában ma a GDP egyharmadát a war economics adja, tehát a háborúzáshoz közvetlenül összefüggő és közvetlenül összefüggő költségek, illetve hát gazdasági teljesítmények adják. Az információk monitorizálásának is sokkal jobb a technikája, kiszivárogtatásnak is pontosan tudjuk a Wikileaks-en keresztül, és most más a technikája, de a monopolizálni továbbra is lehet egy darabig. És az ugye aszimmetrikus információkat jelent. Ehhez desszerként nem azonos súlyú, tehát fontosságában azonos súlyú, csak nem illik ide. Ez lenne a kakukktojás, amit legalul tetszenek látni, hogy a 90-es évek folyamán a legerősebb bankok és pénzügyintézetek elérték, hogy jogszabályilag lehetőség volt, hogy a kétes követeléseket mérlegen kívülre helyezzék. Tehát a nem kétes követelések egy ragyogóképet mutatott a bankszerkezet, a bankmérleg, mert hogy kívülre lehetett helyezni a kétes követeléseket. Ennek is súlyos következményei is lettek, meg voltak olyan bankok, amelyek esetében nem voltak szűkös, vagy nem voltak súlyos következményei. Na most, amit még szeretnék mondani, hogy én úgy tanultam a marxista antikapitalizmus időszakában, a filozófiából, meg az azóta eltett időszak, meg az akkor megismert nyugati filozófiákból is, hogy az elég nehezen vitatható, hogyha valaki vagy valami választás és felhatalmazás nélkül korlátlan hatalmat gyakorol, az nyugati demokráciában mindenképpen diktatúrának számít, még akár úgy akkor is, hogy ez nem katonai diktatúra, hanem egyszerűen valamiféle gazdasági jellegű. És igazából azt is lehet mondani, hogy a világ most két részre oszlik. A súlyok egyáltalán nem azonosak, de nem is a súlyok az érdekesek, hanem a másik álláspont is érdemi. A szónak nem abban az értelme, hogy én mit gondolok róla, hanem megjelent. Megjelent az irodalomban. Az egyik szerint ugye azt úgy mondhatjuk, hogy a globalizáció folyamata olyan, ami a verseny természetes kinövés és az emberiség fejlődésnek egy organikus állomása. És ebben a szempontból a jobbak győzenek még jobban, a vesztesek legyenek még inkább vesztesek, és ahogy szoktam mondani, meg most is mondom, az a következtetésük, hogy a legjobbaktól, a leghatékonyabbaktól, a legerősebbektől, a legfejlettebbektől majd stickles down lecsorog a többlethaszon a szegényebbek felé, és így valamit lehet tenni az ügy érdekében, de ne torzítsuk el a gazdasági verseny objektivitását, amiről két szád előbb megmutattam, hogy már nem objektív. A másik nézett fűrt képviselő szerint a globál szereplők mögött, tehát nem a globál szereplők top menedzsmentjéről van szó, hanem a valódi tulajdonosokról van szó, azok tudják a gazdasági világot igazából irányítani, és ilyen értelemben a politikai világra is óriási befolyással vannak. De ahhoz, hogy ez megjelenjen, ez hadseregek is megjelenítők kellenek, és ezért különböző nemzetközi pénzügyi intézmények vezető posztjain, akár egyes országok, nagyon erős országok kormányainak is vezető posztjain megjelennek tanácsadói, vagy miniszteri, vagy akár miniszterelnöki szinten is megjelenítők és hadseregérvéreik. Erről is lehetne egy nagyon hosszas és érdekes vitát folytatni. Nekem nem az a dolgom, hogy ebbe bármilyen álláspontot elfogadjak, csak azt mondom, hogy mind a kettő nézet fűrt jelen van. A 2006-2007-2008-as pénzügyi és gazdasági világválság az alapvetően mezét illetően pénzügyi válságként indult. A pénzügyi válság a pénzügyi gazdaság organikus része. A pénzügyi gazdaságon belül az ügyletek és a termékek számosak. Pontosan tudjuk azt, mindenféle statisztika igazolja, hogy a reálgazdasághoz képest a pénzügyi gazdaság sokkal nagyobb súlyt képvisel, egyesek szerint. Akik úgy gondolják, hogy kevés súlyt képvisel, százszoros, mások azt mondják, 200-szoros, de mindenképpen nagyobb súlyt képvisel. Ha csak annyit mondunk, hogy három tőzsdei munkanap alatt, tehát árutőzsdék és értéktőzsdék a világon, olyan forgalom van átlagosan, amennyi pontosan egyenlő a világ éves exportjával, akkor körülbelül képet kapunk arról, hogy én milyen arányokat próbálok itt sejtetni. A pénzügyi gazdaság termékei, mint mondtam, számosak, és ugye nem azért vagyunk itt, hogy ezeket felsoroljuk. Tehát ennek vannak ugye különböző tőzsdei és nem tőzsdei opciós forward swap ügyek, És ugye, ami az ország szempontjából leginkább fontos, és én további mondani valam szempontjából is kulcsfontosságú pillér, a credit default swap, amit mindjárt majd közelből megnézünk. Ez egy derivatív. Tehát egy származtatott pénzügyi termék, amely egy olyan helyzetet reprezentál, én szándékosan más fondok, mint ami ott van, hogyha én, mint hitelező úgy látom, hogy az adós ország nem fog fizetni, vagy nem fog úgy fizetni, hogy szeretném, én megjelenhetek a piac, és azt mondom, eladom ezt. És megelégszem kisebb kamattal, mint amit én kapnék egyébként normál körülmények között, de biztos vagyok abban, hogy ha én most ezt eladom, akkor ugyan kis veszteséget szenvedek, de nagyobbat biztos nem fogok. És az illető megint vagy tovább adja, vagy nem, vagy ő jól jár, nem tudjuk, nem is érdekes. Ezért aztán azt lehet mondani, hogy a hitelkockázatot transferálják. Ha van erre hajlandó vevő, akkor ezt az üzletet megcsinálom. Ha nincs, akkor nem tudom megcsinálni. De mindestre ez a termék ilyen országszinten, országválságszinten kitüntetett figyelmet érdemel. Most maga a pénzügyi világban nálam sokkal szakavatottabbak, nyilván pregnásabban el tudnák mondani, én is nagyon szívesen dobnék fel egy-két függvény, de most végül is ez nem az a műfaj, hogy amikor a szereplők teljes joggal, tehát a spekuláció ott van legalul, az számomra nem negatív, abszolút semleges dolog. Ugye világos, amikor azt mondják az egyik politikusról az ellenzék bármelyik országba, hogy XY csak a hatalmat akarja, mi a manót akarna még? Messi mit akar? Gólt rúgni? Ez teljesen természetes. Mit akar egy spekuláns? Nyerni? Teljesen természetes. Ha jogi keret adott hozzá, semmiféle szabálytalanságot nem csinál, semmilyen büntetet nem követel, hát nyerjen. De világosan mondják a pszichológusok, akik a tőzsdei pszichológiával foglalkoznak, meg egyébként is leírható, hogy a greed, a mohóság és a félelem egyszerre mozog minden szereplőbe, és akkor valamikor az egyik erősebb, valamikor a másik erősebb, és általában későn kapcsolnak, de nem azért, mert nem okosak. Azért is, mert rosszul mérik fel a kockázatot. Már most mondom, hogy amikor a világválság kitört, előtte már pontosan tudták a legfontosabb szereplők, hogy ez elkerülhetetlen. Ennek ellenére még próbáltak olyan hitelbővítéseket csinálni, hogy a hitelkockázat mérésére zseni fiatal matematikusokat és fizikusokat kértek fel hatalmas pénzért, és megmondták nekik, hogy mennyi addig számolják, amíg annyi lesz a kockázat, hogy x százalékon alul van. Ez nyilván egy torzítás volt, de mindenki futott a pénze után, a greed oldalról. Aztán a fear oldalról a kormányok próbáltak tömködni. USA-tól kezdve mindenki. Alapvető dolog, hogy a kockázat haszon ívet jól mérjék fel, ez elképzelhetetlen a matematikának a figyelmen kívül hagyása, és gyakorlatilag természetesen joghéz a kihasználás lehetséges. Ugye ezek a viselkedési mechanizmusnak a főbb jellemző, azt lehet mondani, nagyon leegyszerűsítve, hiszen most nekem nem az a dolgom, hogy ezt részletesen kifejtsem, az, hogy a másikról beszélek. És el is érkeztünk igazából a főcsapáshoz, amikor is, ugye ezt subprime-nak hívták ezt a válságot, a prime, ugye a prime adós az az, aki a FICO skálán kaphat amennyit akar, nem annyit, amennyit akar, de bátran kaphat hitel. A FICO skála semmi más, mint bárki fölmet, akár önök is most az eladás után, a másik eladás után a számítógépen, és megnézik, hogy beírják, hogy mennyi jövedelmük van, milyen ingatlanuk van, milyen ingóságaik vannak, társuknak, vagy szülőknek, vagy bármi, és akkor kiadja, hogy körülbelül mennyi hitelhez juthat. Most ott kezdődik az egész ügy, hogy számtalan termék van. És vannak a banknak alapvető prudenséggel kapcsolatos követelményei. Tehát a bankok, például Magyarországon a pénzügyi szervezetek állami felügyelete, más országokban másképp nevezik, és a jogszabályok általában világos útutatást mondanak a bank prudens viselkedésének, mik a követelményei. Ezt nem is szokás egyébként ezt átlépni, De amikor óriás a konjunktúra, és a termékeim iránt, és feltesszük, hogy a kereskedelmi banki hitelezés és a befektetési banki hitelezés és a jogosítványaim közé tartozik, akkor még rengeteg ötletem lenne, de már nincs szabad pénzem, amit kiadhatok kockázat nélkül. És akkor elkezdek növelni forrásokat úgy, hogy nincs növelt forrásom, hanem hiteleket, kötvényeket összecsomagok egy új termékké, annak kiszámítatom a kockázatát, kiszámítatom a hasznát, és mint új terméket bedobom a piacra. És ha van kereslet, akkor én forráshoz jutok. Ha az is elfogy, megint kitalálok. Ezeket, amiért így összecsomagolják, struktúrált termékeknek nevezik, bármilyen furcsa, már 70-es évek elején is volt ilyen egyszerű formában. És egész pontosan, amikor ez a párhuzamos összekapcsolás lehetőség, akkor ez a lehetőséget ugye a collateralized szó jelzi, a collateralized debt obligation kifejezésben, amikor is összesen annyit tettünk, hogy a pénzügyi gazdaság kitüntetett és nem kitüntetett szereplői úgy jutnak több forráshoz, hiszen konjunktúra is van, és óriás az igény új termékekre, hogy olyan új terméket hoznak létre, ami a régebbi termékeknek valamiféle portfóliós újabb kiadványa. És akkor az is elindul a kereset kínálat útján. És akkor egyszer csak ott vagyunk, hogy az USA-ban, ami a közvetlen kiváltók volt, igazából történetek ott tartunk, hogy a prime adósoktól azt mondták az egyes befektetők, hogy akkor a subprime adósoknak is adjunk hitelt. A subprime adósok azok az adósok, akiknek már nem lenne szabad hitelt adni, de hát, ha egy kicsit jobban megnézem, az mégis egy kicsit talán többet ér az ő háza, amire jelzálogot lehet tenni. Talán mégis egy kicsit majd kap egy kis meritet a fizetésbe, jobb lesz a fizetése. Persze ezeket csak bemesélik maguknak a bankok, mint az adósok is. Mert abban a légkörben úszkálnak akkor. És akkor elkezdődött a becsalogodás a subprime adósoknak, sokszor teaser rate-re, becsali kamatra, és hát bizony, ugye itt a erős 65% Közép-Amerikában afroamerikai volt, akik ezen veszítettek, de nem azért afroamerikaiak voltak, hanem ez volt a történelmi tény. És aztán a buborék kipukkadt, óriási mértékben kipukkadt, és onnantól kezdve az eseményeket önök már felnőtt fejjel, vagy fél felnőtt fejjel, vagy hámelt fejjel, de inkább felnőtt fejjel láthatták. Hogy mi történt azóta, azt pontosan tudjuk. Ugye az optimisták azt mondták, hogy ez csak egy U-alakú válság lesz, mutatom. A másik azt mondta, hogy hát nagyon lemegyünk, de V-alakban lesz. A harmadik azt mondta, hogy hát nagyon lemegyünk, és még sokáig baj lesz, de aztán el lesz, elalakú válság, azt majd lesz. És aztán ugye mondták, hogy hát W, és a másik V-nek a szára az kicsit lejjebb lesz. Ez ma is vitatárgya, de nekik semmi jelentősége nincs. A jelentősége annak van, hogy kell-e valamiféle új megközelítés gazdaságpolitikailag vagy közgazdaságilag ezek a kérdésekhez, mert ez az ábra, amit itt közben itt elővezetgettem, azt mutatja, hogy ha a viszonylag egyszerű pénzügyi termékektől a nagyon összetett pénzügyi termékek felé haladunk, és az abszolút biztos kockázatot alig tartalmazókat most úgy hagyjuk figyelmen kívül, hogy azok mégis azért a egészen ritkák közül tartoznak. Tehát az összetettség felé megyünk, vagyis ugye helyesen mutatva az összetettség felé megyünk, akkor ebben az időszakban meg azóta is mindegyik terméknek a növekedési mértéke majdhogy nem exponenciális. De minél inkább bonyultabb felemegyek, még exponenciálisabb. Tehát minél bonyolultabb a termék, annál nagyobb áradat öntött el ezek a termékek a piacokat, aminek aztán egyre inkább ugyan megvolt pontosan határozva, hogy 17,21% a kockázat, de azon a módon volt meghatározva a kockázat, ahogy 3,5 perc ezelőtt elmondtam. Vagyis, hogy hát, ahogy a Bank of England igazgatója mondta egy interjúban, nagyon határozott pontossággal mutatták a kockázatokat. Előrelátható nagy pontossággal mutatták a kockázatokat, ezek a minősítő számítások. Tehát kilógott ilyen szempontból a lóláb. Mi volt ebben az új? Ebben az volt az új, hogy a globalizáció önsebe volt, mert nem országspecifikus volt. És nem szakmaspecifikus volt a szónak abban az értelemben, hogy nem dotcom válság volt, nem könyvelési válság volt. Felvetette ismét, hogy nem jobb lenne az egyközpontú világ helyett az offshore balancing, ahol ilyen internetszerűen több csomópont lenne, és mindegyik csomópontot képviselő ország, vezér a saját területért felel. Megerősödött a BRIC, a Brazília, Oroszország, India és Kínának a szövetsége, már új pénzről gondolkodnak. Az EU-ban nem erősödött semmi, az önemésztés fokozódott, és mindenféle kitörési lehetőségeknek a hangzatos emlegetése, de a szabályozás bürokratizálása az elmúlt 5 évben bürokratizáltába válása egyértelműen kimutatható. Megjelentek az egyes államok szintjén, hogy akkor egy kicsit elteszünk, egy komoly alapot elteszünk, és majd azt mi magunk fektetjük be, mint állam, de ez oda vezet, hogy most az állam jó tulajdonosa vagy nem, amiben én nem akarok belemenni. Nyilvánvalóan önmagában erre a kérdésre nem lehet válaszolni, de minél bürokratikusabb egy állam, annál inkább nem jó, tehát ez egészen biztos. Megerősödött a war economy, amiről már beszéltem, és újra fölmőtt az emberiségbe, hogy egész pontosan a vagyont mibe kéne tartani. Tehát azért ez egészen világos. Azzal, hogy a legfontosabb szereplők az utolsó pillanatban a válság kitörése jött, azért már visszafogták ezeket az ügyeket. Na most szeretnék elmondani, mielőtt tovább lépek, egyetlen mondatot, ez pedig az, hogy Milton Friedman a világ legnagyobb monetarista közgazdászának legközelebbi munkatársa, a 93 éves Anna Schwarz, aki már tolószékbe ül, hihetetlen aggyal, hihetetlen szellemi frissessége, azt üzente a Bernanke-nek egy riportba, a Bernanke a Fed elnöke, Greenspan utána Bernanke a Fed elnöke, hogy jó lenne, ha elolvasná még egyszer a Milton Friedman által írt és általam írt könyvünket, amiben kifejtjük, hogy ha meg akarunk valamit védeni, akkor nem a bankokat kell megvédeni, hanem a bankrendszert. De önök azt csinálják, hogy egyes bankokat mentenek meg, és azáltal akarják a bankrendszert megmenteni, és ez minden liberális felfogásnak ellentmond. A másik, amit szeretnék szögezni az eddigiek alapján, az az, hogy már 30 éve van elképzelés, először egy Eihen Green nevű egyébként liberális közgazdász írta le egy könyvében, hogy tulajdonképpen az egyes államok adóssága és a hitelszerződés között nem lehet azt csinálni, hogy minden államadósság megfizetését kikényszeríteni, mert ennek nagyon súlyos társadalmi, szociális következményei vannak, mert egy adott ország esetében elviselhetetlen lehet. Tehát a kettő közötti íven kellene megállni valahol, hogy valamiféle részarányos kielégítéssel kéne ezeket az ügyeket megoldani, de ismétlem, ennek 30 éve a világon semmilyen hatása nincs a közgazdaságtan és a politika fősodrára. Na most ilyen alapon 2009. októberében, tehát nem 2010-ben, nem 2010 karácsonyán, 2009. októberében a válság kellős közepe után 3,5 perccel, ha akkor volt a válság közepe, amikor én utána azt mondom, hogy 3,5 perccel, a Wall Street Journal következőt írt a szó szerint, a mostani átalakulás, mármint a tőzsdevásárnak hogy így fejezem ki magam, egy kicsit szalonosított változata, tehát a mostani átalakulás is jelentősnek ígérkezik, de a neoklasszikus alapmodelleknek nincs tudományosan kidolgozott alternatívája, így jó eséllyel arra számíthatunk csak, hogy elsősorban hangsúlyok eltolódásával kell számolni, tehát valójában a globál szereplők, a nemzetállamok és az egyes multinacionális cégek és nem multinacionális cégek közötti erőviszonyok hangsúly eltolódására esetleg, de lényegi változására nem lehet számítani. Tehát a status quo fenntartása nem csak a globál szereplők, hanem a globál szereplők által is mozgatott nemzetközi pénzügyi intézmények számára is tartós evidenciának mutatkozik. Úgy gondolom azonban, hogy ezekről a kérdésekről még több fordulót fog folytatni az emberiség. Az Akeros-Tigris szerzőpár erre a Wall Street Journal-re azt írta, hogy a mainstream szerint 30 év a piac tökéletesen működik, viszont ez nem igaz, mert még a piac tökéletlenségével kapcsolatos kutatások is háttérbe szorultak, és az eszmék piaca is tökéletlenül működött. Ez is egy vélemény. Ezt a két véleményt egymás mellett téve mindenki meghatározhat magának egy olyan súlyt, ami számára a leginkább érdekes. Én meg azt mondom befejezésképpen, hogy nézzék ezt meg, megint csak a szomorkodás kihagyásával, mert ugye ezek elég súlyos ügyek voltak, de én azt mondom, hogy ebbe a Szabó Lőrincnek teljesen igaza van, Ne szégyenkizd, ne sírj, aludj, szegény megcsúfolt földi jóság, nem csalt meg téged a valóság, csak gyermeklelked érzi úgy. Még gyermeklelkünk van hozzá, de majd bele fogunk szokni, különösen az ilyen súlyos természeti katasztrófák és arab helyzetek után majd, amikor kiegyenesedünk valamilyen szempontból, akkor ezek is újra elő fognak kerülni. Köszönöm szépen a figyelmet!